Ez a sajátos pogácsa, az ESG-ről beszélgetünk, az ESG Summit kapcsán, ami június 20-án lesz, és Pogácsa Zoltánnal mind a ketten ott leszünk. Ugye a célja annak a konferenciának az, hogy valós kérdéseket és valós válaszokat találjon arra, ami sok esetben egy kicsit félrecsúszott. Vagy nagyon félrecsúszott, lehet, hogy így is tudunk fogalmazni. De a G-t még kihagytuk ebből a körből, és foglalkozzunk ezzel a betűvel is. A governance, a G betű a szó összetételben, ez a vezetés, irányítás.
Ez a legnehezebb, tehát hogy meg tudunk abban egyezni, hogy a cég elsődleges célja az a profit maximalizáció, már pedig elég hosszan tudnék emellett érvelni, de mondjuk tegyük fel, hogy ha nem is az abszolút cél, de hogy mondjam, nem az egyetlen cél, de messze-messze a legfontosabb cél. Tehát ha ezt nem tudja hozni a cég, akkor ott hiába eskedik, meg esseskedik, meg géskedik, de neki alapvetően kell, hogy profitábilis legyen. És akkor ennek megvannak a módszerei. Tehát, hogy ugye azt kell látni először is, hogy a vállalat az nem egy demokratikus intézmény. Ami egyébként egy döbbenetes tény így önmagában, tehát hogy mit jelent a jó G, a jó kormányzása egy cégnek. Svéd szociáldemokraták hívták fel arra a figyelmet, hogy az életünk szinte minden területét demokratizáltuk. Tehát demokratizáltuk a politikát, ahol ugye választásokat tartunk, stb. Szabad gondolkodás van, véleménynyilvánítás, ilyesmi. Demokratizáltuk a lakóközösségeket, ugye ezért tartunk lakógyűléseket, és csak az mehet át a lakógyűlésen, amit megszavaznak a lakók. De még a családot is demokratizáltuk, tehát ugye már nem az van, mint régen, hogy az apa a családfő, és akkor ő megmondja, hogy mi legyen, hanem hát ma már legalább a párjával, a feleségével egyeztetni kell, de egyre inkább már olyan családok is vannak, akik igyekeznek a gyerekeket is bevonni a döntésbe megfelelő mértékben, ahogy egyre tudatukra ébrednek, szóval ott is igyekszünk demokratizálni. Mindenképpen demokratizáltuk a civil szervezeteket, tehát egy jól működő civil szervezetben nem az van, hogy egy zsarnok mindent megmond, hanem ott ugye tisztújítások vannak, vállalatok van, milyen vezetőségi gyűlések vannak, szavazások vannak, elszámoltatható mondjuk egy kamarának a vezetője, nem az van, hogy évtizedeken keresztül egy valaki a kamarának az elnöke, ha ilyen van, akkor az egy anomália. Tehát a civil szervezeteket is demokratizáltuk, és egyetlen egy területen maradt az életnek, ahol érdekes módon nem is ambicionáljuk ezt, ez a vállalati szektor, ahol egyébként lehetne, tehát hogy van egy olyan cégforma, ami demokratikus, ez ugye a szövetkezet, tehát, és egyébként az Európai Unió konkrétan támogatásokat ad a kohéziós forrásokból arra, hogy hoz létre szövetkezeteket, és van, aki ezzel élt is, de a tipikus cégforma az nem demokratikus. Most innentől fogva, hogy nem demokrácia egy cég, onnantól fogva ugye nagyon nehéz azt megmondani, hogy mi az a jó G. Tehát, hogy ennek vannak ilyen, hogy mondjam, ez egy külön tudomány, vezetéstudomány, hogy mi a hatásos motiváció, milyen legyen egy szervezet szociológiailag lapos vagy sokszintű, mit csinál egy jó főnök, tatara, és ugye Itt én nagyon nehezen tudom megmondani, hogy mit értékeljünk. Tehát azt értékeljük, hogy hatékony egy cég, vagy azt, hogy a benne lévő alkalmazottak, azok azt érezzék, hogy ők meg vannak kérdezve, megfelelő karrierutakat bocsátanak a rendelkezésünkre. Ugye a múltkor beszélgettünk arról, hogy a munkahelyeken az emberek mit nem szeretnek, és mit kifogásolnak, és hát ezek jöttek elő, hogy szeretnének tiszta viszonyokat, legyen egyértelműen kiadva a feladat, legyen egyértelmű a karrierpálya, a számonkérés, stb. Tehát ugye ezeken nyilván lehet javítani, de nem teljesen egyértelmű szerintem a génél, hogy az-e a cél, hogy a munkavállaló érezze jobban magát, vagy az-e a cél, hogy a hatékonyabb legyen a kormányzás, és a végén mondjuk a cégnek az eredményében ez látszódjon meg, és mi van akkor, hogyha mondjuk ez a kettő ellentétbe kerül? Tehát mi van akkor, hogyha azt mutatjuk ki, hogy az a hatékonyabb vállalatvezetés, ami mondjuk nem annyira jó feje az alkalmazottakkal. Akkor itt mi a célunk a G-vel?
Igen, ez baromi nehéz. Sok minden jutott eszembe, amit mondtál azzal kapcsolatban. Nyilván a G-t azt a legnehezebb értelmezni, de valószínűleg úgy érdemes értelmezni, hogy a megfelelő vállalat irányítás és a megfelelő irányítás, akár szervezeten belül, tehát nem kell vállalatra gondolni, akár lehet bármilyen más szervezet, az az, ami nagyon figyelembe veszi azt a profitot, amiről beszéltél, de ezt fenntartható módon a körforgásos gazdaság modellje alapjaival próbálja megvalósítani. Tehát a maximalizálás az megmarad, de nem a rablókapitalista formában, hanem úgy, hogy ez a fajta profit, ami elérhető, ez ebben a rendszerben, amit az E, az S rendszerben nézünk, ez maximalizálva legyen, és nagyon figyelembe veszi az est is, ami a társadalmi felelősségvállalás kifele, hogy ne az legyen, hogy oké, egy ilyen kvázi zöldremosást csinálunk magunkkal, mert fákat ültetünk, de valójában nem fizetünk adót, tehát a járdát nem tudja megcsinálni az önkormányzat. Ez emellett pedig azt mondja, hogy nálunk gyakorlatilag minden felekezetű, minden kinézetű ember dolgozhat, lehet valaki burkában, valaki burka nélkül, valakinek írhatja azt oda az adatlapjára, hogy neki nincsen neme, vagy nem akarja elmondani, tehát, hogy, és ezt megpróbálja oktatással erősíteni a többi alkalmazottat. Tehát valami ilyesmire gondolok én, amikor a G-re gondolok.
Ezzel nekem több bajom van. Az egyik az, hogy hát ugye a körforgásos gazdaságot említetted, az szerintem az E, tehát hogy az még az E-hez kötődik, és az első. Ha meg ugye olyanokat vállal a cég, hogy nem tudom, náluk esélyegyenlőség van, és jöhetnek dolgozni, mozgáskorlátozottak, vagy fogyatékkal élők, vagy mit tudom én, kisebbségi valláshoz tartozók, vagy burkában élők, akkor azt gondolom, hogy ez viszont az S, tehát hogy ez meg az S kategóriája, hogy ők szociálisak. Tehát az, amikor ugye említettem a Dán vízipumpa céget, hogy hát akkor ez egy ilyen inkluzív, jófej cég belülről, de ez nekem az S-be kerül, és megint nem a G-be, és hogyha egy pillanatra még így egy ilyen kitétel, tehát ugye most már sokszor említetted a körkörös gazdaságot, és ez nagyon sokszor előkerül, mint E, de azért erre is érdemes elmondani, hogy a körkörös gazdaság az egy mítosz. Tehát olyan, hogy abban az értelemben, hogy az emberek többsége a körkörös gazdaságot, azt úgy képzeli el, és egyébként az Európai Unió anyagai is telistele vannak körkörös gazdasággal, szóval úgy képzeli el, hogy ugye ezt az anyagot ezt újra használjuk, meg megint, tehát egy ilyen 100%-os, a világ végéig tartó újra felhasználásban gondolkodik az emberek többsége. Gelencsér András fizikusnak van egy nagyon jó példája, amikor azt mondja, tételezzünk fel egy 80%-os újrahasznosítási rátát, amiről egyébként tudjuk, hogy az indokolatlanul magas feltételezett arány, tehát hogy a valódi gazdaságban nagyon-nagyon ritkán érjük el a 80%-os újrahasznosítási rátát, de vegyünk egy ilyen hipotetikus 80%-ot, 10 kör után elfogy az anyag. Tehát egyszerűen olyan a kamatos kamat számítás itt, hogy még 80%-nál is 10 kör alatt elfogy az anyag. Na most nekünk egy olyan gazdasági rendszer kéne, hogyha fenntarthatónak akarjuk nevezni, ahol nem 10 kör alatt, hanem hát sose leginkább, de ugye ez a 10 kör, ez nagyon különböző lehet anyagtól függetlenül. Tehát vannak olyan anyagok, ahol ez mondjuk egy-két éven belül egy kör megtörténik, magyarul egy évtizeden belül elfogy az anyag. Vannak olyanok, amik lassabbak, tehát mit tudom én, a lakótelepekben a vasbetont, azt mondjuk egy ilyen 40 éves távlatra tervezték, annak idején használjuk őket 60-70 éve, de hogy el fog jönni az az idő, mindenki tudja, amikor a lakótelepeket Magyarországon le kell majd bontani tömegesen, tehát lesz egy ilyen hullám, és nem is nagyon messze, hogy nagyon sok embernek a lakhatása hát problematikussá válik, és gyorsan ki kell váltani valamivel, mert ott mondjuk, mit tudom én, 60-70 év egy újrahasznosítási ciklus, és hát a vasbetont egyébként nagyon nehéz is újrahasznosítani, meg rettentő energiaintenzív lebontani, de ugye ciklustól függően ezek mondjuk egy életen belül, tehát egy emberi generáción belül előkerülnek, mint problémák, hogy elfogy az anyag. Egy igazán fenntartható gazdaság az nem egy életen belül oldja meg a problémákat, hanem olyanban kell gondolkozni, ahol az ők unokád számára is fenntartható lesz, tehát ettől a körkörös gazdaság nagyon-nagyon messze van.
Ez teljesen egyetértek ezzel. Az a mítosz, amit mondtál, az valóban mítosz, és szerintem erre lehet, hogy szánjunk egy külön adást, hogy a körkörös gazdaság az micsoda, és hogy hogy működhet, mert azért van itt upcycling is, meg nem feltétlenül ugyanott kell ugyanúgy feldolgozni, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy azt az üveget használod folyamatosan mindig, bár mondjuk az üveg viszonylag jó példa.
Upcycling azért ritkán van, downcycling van tipikusan, tehát nagyon-nagyon kevés olyan példát tudsz mondani, ahol upcycling-olni tudsz valamit, tipikusan downcycling-olni tudod.
Nem biztos, mert ugye a PET palackoknak a ruházati újrahasznosítása az például érdekes dolog, de hasonló jellegű kezdeményezések vannak, és szerintem ennek az elején vagyunk. A cycling mindenképpen egy érdekes dolog, ami szerintem a mítoszt az mindenképpen érdemes lebontani, mert nem létezik perpétum mobile ilyen szempontból se, viszont másfajta modellekkel sokkal jobban hasznosítható, tehát a hatékonyság az kimaxolható. Mindenesetre az beszéljük...
Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy ne próbálkozzanak, tehát nyilvánvalóan az továbbra is igaz, hogyha ugyanazt az anyagot többször meg tudod pörgetni és hasznosítani tudod, az jobb, mint hogyha nem csinálnád, csak azt akarjuk ezzel mondani, hogy ez mint fenntartható megoldás nem működik. Tehát, hogy ez egy zöldebb megoldás, mintha nem hasznosítanád újra, és menne a szemétbe, vagy a hulladékkezelőbe, vagy elégetnéd, vagy nem tudom. Tehát annál jobb, csak nem fenntartható.
Jó, folytassuk innen. Az ESG-ről beszélgetünk, a közelgő ESG Summit kapcsán, június 20-án lesz, innen folytatjuk.